Bhágavatamból olvasunk, 6. ének 18. fejezet és 41. vers következik. Sharad Padmo Utsavam Vaktram.
Sharad Padmo
Utsavam Vaktram.
Sharad Padmo Utsavam Vaktram.
Vachascha Shravanamritam.
Vachascha
Shravanamritam.
Vachascha Shravanamritam.
Hridayam Kshuradarabham.
Hridayam Kshuradarabham.
Hridayam Kshuradarabham.
Hridayam Kshuradarabham.
Srinam Ko Veda Cheshtitam.
Srinam Ko Veda Cheshtitam.
Srinam Ko Veda Cheshtitam.
Srinam Ko Veda Cheshtitam.
Sharad Padmo Utsavam Vaktram.
Sharad Padmo Utsavam Vaktram.
Vachascha Shravanamritam.
Vachascha Shravanamritam.
Hridayam Kshuradarabham.
Hridayam Kshuradarabham.
Srinam Ko Veda Cheshtitam.
Srinam Ko Veda Cheshtitam.
Sharad
Padmo Utsavam Vaktram.
Köszönöm szépen, vasnak.
Sharad Padmo Utsavam Vaktram. Vachascha Shravanamritam. Hridayam Kshuradarabham. Srinam Ko Veda Cheshtitam.
Köszönöm szépen. Sharad.
Sharad.
Össze.
Padma.
Padma. Egy lótuszvirág. Utsavam,
Utsavam,
Nyíró,
Nyíró,
Vaktram,
Vaktram,
Arc,
Arc,
Vacsa,
Vacsa,
Szavak,
Szavak,
Csa,
Csa,
Kés,
Kés,
Sravana,
Sravana,
a fülnek,
Fülnek,
Amritam,
Amritam,
örömet okoz,
Örömet,
Ridayam,
Ridayam,
Szív,
Szív,
Kshuradhára,
Kshuradhára,
egy borotva, Abham,
Abham,
mint,
mint,
Srinam,
Srinam,
a nőké,
nőké,
Ka,
Ka,
aki,
aki,
Veda,
Veda,
ismeri,
ismeri,
Cheshtitam,
Cheshtitam,
a tetteket,
a tetteket.
Isteni kegyelmes Srila Prabhupád fordítása. A nő arca oly vonzó és gyönyörű, mint ősszel a nyíló lótuszvirág. Szavai végtelenül kedvesek és örömet okoznak a fülnek. Ha azonban a szívébe tekintünk, láthatjuk, hogy olyan éles akár a borotva. Ki érthetné hát meg egy nő tetteit? Kellek is kérteni. A nő arca oly vonzó és gyönyörű.
A nő arca oly vonzó és gyönyörű.
Mint ősszel a nyíló lótuszvirág.
Mint ősszel a nyíló lótuszvirág.
Szavai végtelenül kedvesek.
Szavai végtelenül kedvesek.
És örömet okoznak a fülnek.
És örömet okoznak a fülnek.
Ha azonban a szívébe tekintünk,
azonban a szívébe tekintünk,
láthatjuk, hogy olyan éles,
láthatjuk, hogy olyan éles,
akár a borotva,
akár a borotva.
Ki érthetné hát meg,
ki érthetné hát meg
egy nő tetteit,
egy nő tetteit.
Srila Prabhupád magyarázata. Kassyapa Muni materialista szemszögből nagyon helyesen jellemzi a nőket. A nőket általában a szebbik nemként ismeri, és különösen fiatal korukban, 16-17 évesen, nagyon vonzóak a férfiak számára. Arcukat ezért a virágzó őszi lótuszhoz hasonlítja. Ahogyan a lótuszvirág ősszel rendkívül gyönyörű, úgy zsenge szépségének küszöbén a nő is rendkívül vonzó. Szanszkritül a női hangot Nárisvarának nevezik, mert a nők általában énekelnek, s hangjuk nagyon vonzó. Napjainkban a filmszínészeknek, közülük pedig különösen az énekesnőknek nagy sikerük van. Néhányan mesés vagyóra tesznek szert csupán azzal, hogy énekelnek. Ezért aztán, ahogy Sri Chaitanya Mahaprabhu is tanította, a nő éneke veszélyes, mert hatására még egy szanyászi is áldozatul eshet a nőknek. Szanyász azt jelenti, hogy lemondani a nők társaságára. Azonban egy szanyászi egy nő hangját hallja, és szépséges arcát látja, kétségtelenül vonzódni fog hozzá, és biztosan elbukik. Sok példa volt már erre a múltban. Még a nagy bölcs Visvámitra is áldozatul esett Ménakának. Annak tehát, aki fejlődni akar a lelki életben, rendkívül óvatosnak kell lennie, hogy ne lássa egyetlen nő arcát se, és ne hallja egyetlennek a hangját sem. Ha egy brahmacsári vagy egy szanyászi egy nő arcát látván értékeli annak szépségét, vagy a hangját meghallva szépnek véli az énekét, finom fizikai szinten már elbukott. Kassyapa Muni leírása a nő tulajdonságairól rendkívül tanulságos tehát. Ha egy nő külseje vonzó, ha arca gyönyörű és hangja kellemes, akkor természetes, hogy csapdát jelent a férfi számára. A sászák szerint az ilyen nőt, aki azért jön, hogy szolgálja a férfit, egy fülvel benőtt, kiszáradt kútnak kell tekinteni. A földeken gyakori az ilyen kút, és aki nem tud róluk, az a fűre lépve a kútba zuhan. Éppen ezért az írásokban sok hasonló tanítást találunk. Az anyagi világ vonzereje a nők iránti vonzódáson alapszik, ezért Kassyapa Muni így tűnődött. Ki érthetné meg egy nő szívét? Csánakya Pandit szintén azt mondja. Visvászó, Naiva Kartabja, Strisú, Rágyaka Lésucsa. Két ember van, akiben nem szabad bízni, a politikus és a nő. Ezek természetesen a sászra hiteles utasításai, ezért nagyon óvatosnak kell lennünk a nőkkel kerülünk kapcsolatban. Néha megbírálják Krisna tudatos mozgalmunkat, hogy a férfiak és a nők szabadon érintkeznek. A Krisna tudat azonban mindenkinek szól, nem számít, hogy valaki férfi vagy nő. Az Úr Krisna maga mondja, Strió vagy Jász, Tathá, Sudra, Sztét, Piyanti, Parámbratin. Lehet valaki nő, Sudra vagy Vajsja, a brámanákról vagy a ksatriákról nem is beszélne. Mindenki alkalmas arra, hogy hazatérjen vissza Istenhez, ha szigorúan követi a lelki tanítómester és a sászra utasításait. Éppen ezért a Krisna tudatos mozgalom minden tagját, legyen akár férfi, akár nő, arra kérjük, hogy ne vonzódjon a test külső vonásaihoz. Egyedül Krisnához vonzódjon, és akkor minden rendben lesz, még másképp nagy veszélybe kerül. Omagyánati Virendasziá, Gyanás, Lákájá, A nő arca oly vonzó és gyönyörű, mint ősszel a nyíló lótuszvirág. Szavai végtelenül kedvesek és örömet okoznak a fülnek. Ha azonban a szívébe tekintünk, láthatjuk, hogy olyan éles akár a borotva. Ki érthetné hát meg egy nő tetteit? Ezek nem a kezdő versek a Srimad Bhágavatamban. Volt egy bakta, akivel valamelyik reggel beszélgettem, és mondta, hogy most így figyelgeti a verseket, hogy így nehogy véletlenül egy ilyen vershez jusson, és akkor úgy vállal csak leckét, hogy akkor nehogy ilyen dolog, de ugyanakkor, meg hogyha van egy lelki megértésünk, akkor nem jövünk zavarba egy ilyen versnek a hallatán. Ugye Prabhupád nagyon sokszor magyarázza ezt, hogy mit jelent a lelki tudat. És ugye már a Srimad Bhágavatam 6. énekénél tartunk, ez azt jelenti, hogy már a felénél vagyunk. Nyilván 12. ének az hosszabb minden éneknél, szóval úgy még nem vagyunk úgy, tehát a 18.000 versnek a felénél, de már úgy ének szempontból, tehát úgy ilyen szempontból már a felénél járunk. Szóval ugye itt a 6. énekben már elég sok történet volt, amik feltételezik azt, hogy az embernek van egy alapvető megértése, vagy egy alapvető hite arról, hogy ki ő igazából. És amit szeretnék először is kiemelni az, hogy itt a magyarázat azzal kezdődik, Prabhupád azzal kezdi a magyarázatot, hogy Kassyapa Muni materialista szemszögből nagyon helyesen jellemzi a nőket. Szóval ez egy materialista szemszög. Szóval ezt nagyon kell érteni. És van egy, és a következő versnek a magyarázatában, ebből csak egy mondatot szeretnék felolvasni, mert ez is teljesen idevág, és akkor mondja, hogy a nő és a férfi efféle természetes ösztönei csak és a testi életfelfogásban nyilvánulnak meg. Ha egy férfi vagy egy nő fejlett lelki tudattal rendelkezik, testi életfelfogásának gyakorlatilag nyoma sem marad. Ez a lényeg, ezt kell azt hiszem megérteni. És én mindig így olvasom ezeket a verseket, hogy igen, akkor az a lélek, aki női testet öltött ebben a világban, ő rendelkezik egyfajta feltételekhez kötöttséggel, és ez ez, amit leél a simat bágogatom. De hogyha ő nem gyakorolja a lelki életet, akkor ez is marad. Szóval akkor ez, tehát akkor ezzel kell szembesülni. Viszont, hogyha gyakorol Krisna tudatot, ez egy olyan potenciális, olyan erős folyamat, hogy akkor az már nem egy matelista nő, hanem az egy vajsnavi. És amikor egy vajsnaviról beszélünk, akkor ő nem úgy működik, nem úgy reagál, nem úgy viszonyul, mint egy matelista nő. Ha egy matelista nőnek, akkor nagyon, nagyon olyan éles a szíve, mint a borotva. És ugye akkor a következő vers az igazából belemegy a részletekbe, hogy ez mit jelent, hogy akkor a saját érdekét szem előtt tartva, akkor hajlandó bármit megtenni azért, hogy neki jó legyen. Igen, mert ez egyfajta feltételekhez kötöttség, de hogyha nézzünk egy feltételekhez kötött férfit, akkor ő ugyanez. Szóval egy férfi tud nagyon önző lenni, és nem érdekli semmi más, és senki más, csak saját maga. Mert ugye ezért vagyunk itt ebben az anyagi világban, mi akartunk a középpontban lenni. Szóval itt vagyunk, megszülettünk, kaptunk egy anyagi testet, van egy másodlagos feltételekhez kötött természetünk, és hogyha nem gyakorlunk valamilyen folyamatot, akkor igazából független attól, hogy férfi vagy női testben vagyunk, ugyanolyan önzőek leszünk, és ugyanolyan önzőek maradunk. És ebből az önzőségből és irítségből olyan tettek fakadnak, amik meg végső soron a léleknek a további degradálódását eredményezi, mert erősítik azt a dolgot, hogy én vagyok az élvező, én vagyok az irányító. Azt hiszem, ez nagyon fontos, hogy amikor Kassyapa itt a nőkről beszél, akkor tényleg egy nőről beszél, aki nem gyakorol lelki életet. Tehát ez egy materialista szemlélet, Prabhupád ezzel kezdi, hogy egy materialista szemszögből ez a leírás az, ami érvényes. De amikor már nem egy materialista szemszögből közelítjük meg a női testben lévő lelkeket, hanem tényleg lelki szempontból, ami ugye azzal kezdődik, hogy látjuk, hogy ők lelkek, értjük, hogy van egy természetük, de akik gyakorolják a lelki életet, akkor ő az teljesen más. Szóval az ég és föld. Nem lehet a kettőt igazából összehasonlítani, mert lehetetlen. Mert még hogyha ott is van egyfajta feltételekhez kötöttség, akkor amikor valaki olvassa a Szentírást és gyakorolja Krisna tudatot, akkor ő látja magába ezeket, és teljesen megváltozik a viszonyulása másokkal. Aztán miért vannak a Srimad Bhágavatamban ilyen versek? Szóval miért kell ennyire belemenni, vagy miért kell így kielemezni, és fölmevetni egy kérdés, nem, hogy akkor most miért kell itt ezt csinálni. Azért kell, mert dolgoknak kell ismernünk a természetét, ahhoz, hogy tudjunk azzal megfelelően viszonyulni. Ugye Bhakti Vidyapurna Maharaj, amikor 2007-ben itt volt, és Egerben tartott egy szemináriumot erről a férfi-női természetről, akkor ott a leges-legelső leckének a legelején beszél arról, hogy minden mögött van egyfajta működési mechanizmus. Ezt ő úgy hívja, hogy metafizika. Mert ez a metafizika, hogy minden dolog mögött van egyfajta rendszer, hogy az hogyan működik. Ugye mondjuk én felhajtom a laptopomnak a monitorját, megnyomom a gombot és bekapcsolom. De nekem ez a mechanizmus. De igazából ennél sokkal több történik. Szóval amikor megnyomom a gombot, akkor belül el sem tudom képzelni, mi történik. Ugye? Tehát így nem is tudjuk, hogy akkor ezek a folyadék cseppek, amik itt a monitorban a LED vagy folyadék kristályok, akkor azok hogyan kapnak áramot, akkor hogyan vesznek fel különböző formát és színt, ami kirajzolja a képet. Szóval erről fogalmam sincsen, én csak annyit tudok, hogy megnyomom a gombot. De hogyha egy szerelő is csak ennyit tud, akkor ez egy probléma. És akkor elviszem a szerelőhöz a gépet, nem működik a kép, nem látok semmit, nyomkodja a gombot, hát megnyomtam a gombot, nem működik, köszönöm szépen, ennyi volt. Szóval akkor az nem az igazi. Szóval, hogyha szeretnénk egy dolgokat mélyebben ismerni, akkor meg kell ismernünk a mélyebb természetét és a tulajdonságait. Miért? Bhakti Vidyapurna Maharaj két dolgot mond, azért, hogy jobban tudjuk működtetni, és azért, hogy a ragaszkodásunkat tudjuk csökkenteni. Mert amikor valamit az alkotó részeire szedünk, elemeire bontunk, akkor megváltozik azzal a dologgal a viszonyunk. Szóval nem tudom, ki szereti mondjuk az almás pitét. Biztos, hogy mindenki szereti. Oké, ki szeretne először bevenni a szájába egy kanál lisztet, egy kanál cukrot, egy kanál sütőport, egy kanál búzadarát, ugye? Szóval, hogyha úgy elemeire szedjük szét, akkor már nem ugyanaz. Ugyanúgy mondjuk van egy gyönyörű épület, mondjuk van ez a templom, de nem tudom, hogyha úgy az alkotó elemek külön lennének szedve, akkor az udvaron lenne egy kupac tégla, két zsák cement, nem? Akkor ilyen márvány tömbök ott állnának az udvaron, akkor az nem annyira vonzó, mint amikor így egyben van. És amikor értjük azt, hogy miből épül fel, akkor megváltozik a viszonyunk, és jobban tudjuk működtetni. És a női test, ez egy gépezet, ugyanúgy, mint a férfi test. És vannak különböző tulajdonságai, és ahhoz, hogy jól tudjunk működtetni, vagy tudjunk vele együtt működni, akkor nekünk ismerni kell azt a természetét, ami a feltételekhez kötött természete. Ugyanúgy mondjuk van egy asztalos, ez egy idióta példa, de fogjátok érteni. És akkor mondjuk van egy körfűrész, ugye egy, nem tudom, láttatok-e már ilyen körfűrész, de az úgy nagy, tehát úgy tényleg, tehát az úgy egy komoly dolog. És hogyha egy asztalos nem vigyáz vele, nem tudja azt, hogy hogyan kell ezt működtetni, akkor nagyon könnyen ez az ujjaiba kerülhet. Ugye van egy ilyen vicc, hogy bemegy az asztalos a kocsmába, és akkor mondja, hogy 5 sört kérek. Ugye? És akkor, szóval azt jelenti, hogy nem ismert ennek a körfűrésznek a természetét. De ugyanakkor nem mondhatjuk, hogy a körfűrész az egy rossz dolog, mert az segíti a munkáját. Szóval ugyanúgy a férfi természet és a női természet az nem jó vagy rossz, hanem az van, és nem véletlenül olyan, amilyen, mert Krisna teremtette olyannak, amilyen. Mert mi ezt akartuk? Szóval a léleknek az volt a vágya, hogy elfogadjon egy férfi vagy egy női testet. És ennek megfelelően akkor kapott egy férfi vagy egy női testet, amivel ez a csomag jár. És ez ebből a szempontból akkor nem jó vagy rossz. A jó vagy rossz az abban az értelemben játszik, hogy ezt tudjuk-e működtetni. Szóval, hogy akkor tudunk-e vele mit kezdeni, vagy sem. Hogyha nem ismerik a természetét, hogyha nem ismerik a működési mechanizmusát, akkor sok bajunk lesz belőle. Hogyha viszont ismerjük a természetét, akkor tudunk hozzá megfelelően viszonyulni. És ez azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy találtam néhány idézetet Srila Prabhupádtól. Itt Srila Prabhupád mindig ezt hangsúlyozza, ezt az elvet, hogy legalább elméletben legyen meggyőződése, hogy az élőlény nem férfi és nem nő. A külső öltözék az anyagi természet anyagi terméke, hogy vonzalmat ébreszten az ellenkező neműekben, és így fogva tartsa az embert az anyagi létben. Az élőlények férfi és női jelmezükben próbálják élvezni az anyagi energiát, ezért bizonyos értelemben mindenki purusa, mert purusa az élvezőt jelent, prakriti pedig az élvezett tárgyát. Ebben az anyagi világon a férfinak és nőnek nevezett élőlények egyaránt az igazi purusát utánozzák. Transzendentális értelemben valójában az Istenső legfelsőbb személyisége az élvező, mi mindenki más prakriti. Az élőlényeket prakritinek tekintik. Aki férfi, akár nő, valaki, akár férfi, akár nő, valaki, nem érdekli mások szolgálata, mindenki saját érzékeinek a kielégítésével törődik csupán. Szóval ez mind arra vonatkozik, hogyha valakinek van egy materialista szemlélete, és ő nem gyakorol lelki életet, akkor akár férfi, akár női testben született meg, az egy feltételekhez kötöttséget jelent. És az a fajta tudatlanság a további feltételekhez kötöttségének lesz a forrása. És ezért nagyon-nagyon kell értenünk, és nem szabad zavarba esnünk, amikor mondjuk ilyen verseket olvasunk a Srimad Bhagavatamban, hanem értenünk kell, hogy jó, akkor kaptunk egy ilyen helyzetet, mert ez volt a vágyunk, hogy ilyen helyzetbe szülessünk meg, és nyilván vannak más versek a Bhagavatamban, amikor a férfiakról szólnak, hogy akkor a férfiak milyenek. Most pont egy ilyen résznél vagyunk, hogy akkor a nőkről szól. De ez egyfajta feltételekhez kötöttség. De még mindig a kérdés az, hogy mit csinálunk a jelenben. Az, hogy elfogadjuk ezt a feltételekhez kötöttségünket, azonosulunk vele, és azt mondjuk, hogy hát, ilyen vagyok, ez vagyok, mit tehet itt egy ló. Szóval, hogy akkor mi itt az ügy. De hogyha valaki azt mondja, hogy nem, oké, kaptam ezt a feltételekhez kötöttséget, de ezt nem vagyok hajlandó elfogadni, mert a Srimad Bhagavatamból tudom, hogy az eredeti lelki természetem az tiszta. Ugye a Szacsitánand, ezek vagyunk mi, ez a léleknek az örök természete. És egy lélek, ő nem irigy, egy lélek, ő neki a szíve nem éles, mint a borotva, egy lélek, ő nem önző, és nem egocentrikus, hanem Krisnának az örök szolgája. Szóval ez egy léleknek az identitása, vagy azonossága. És akármilyen testben vagyunk, akkor amíg nem tudjuk teljes mértékben így látni saját magunkat, addig dolgoznunk kell magunkon. És addig kell tisztítani a szívünket, és kell arra törekednünk, hogy valahogy ki tudjunk jönni az anyagi lét feltételekhez kötött állapotából. Mert Prabhupád azt mondja, hogy ezeket a testeket, ezeket a formákat, de akár a finom fizikai feltételekhez kötöttséget, azt is a természet kötőerejétől kapjuk. Szóval ez is egyfajta anyagi dolog, amit az anyagi energiák rónak ránk. De ezzel nem kell nekünk azonosulni. Szóval oké, elfogadjuk, oké, innen indulunk, de a cél az, hogy ebből kijöjjünk, és ebből ezt úgy magunk mögött tudjuk hagyni. És nyilván mindenkinek megvan a saját keresztje, szóval mindenki küzd magával, mindenkinek vannak dolgai, amin dolgozni kell. És hogyha ismerjük saját magunkat, hogyha ismerjük azt, hogy mik a gyenge pontjaink, és ismerjük azt, hogy másoknak hogyan tudunk segíteni, ez azt jelenti, hogy ismerjük másokat, hogy ők hogy működnek, akkor sokkal harmonikusabbak tudnak lenni a kapcsolataink, és sokkal dinamikusabb tud lenni a fejlődésünk. Szóval azért ír a Srimad Bhagavatam ilyen témákról, azért ír dolgoknak az eredeti természetéről, hogy akkor ezt megismerve, akkor tudjuk megfelelően viszonyulni. Miért? Azért, mert a tiszteletünket minden helyzetben ki kell fejezni. És ugye, hogy tudunk tisztelni valakit, akit nem ismerünk? Vagy hogyan tudunk tisztelettel viszonyulni valakihez, akinek nem ismerjük a természetét? Ugye mondjuk van egy oroszlán, és akkor, hogyha valaki nem ismeri az oroszlánnak a természetét, akkor mondhatja, hogy hát igen, akkor én kifejezem a tiszteletemet az oroszlán iránt, és akkor leborulok, megsimogatom, szóval akkor próbálok a kedvében járni, de ez nem feltétlenül ad egy jó eredményt. Mert akkor az oroszlán akkor ham, szóval akkor az nem lesz jó. Mert neki van egy természete, az egyfajta feltételekhez kötöttség. És ugye oroszlán testben akkor nem igazán lehet lelkéletet gyakorolni, kivéve, hogyha mondjuk a gondozó nem bakta és nem etett az oroszlánnal praszádamot, ugye. Néhány maha bőrfit vagy valamit, de hogy különben úgy nem sok esély van. És ugye egy állatgondozó, akkor ő tudja, hogy hogyan kell tisztelni az oroszlánt, hogyan kell viszonyulni, mert ismeri a természetét. Még hogyha van is közöttük egyfajta kapcsolat, mert mindig ő ad neki enni, akkor nyilván az oroszlán úgy ismeri, mert intelligens állat. Nyilván nem fogja egyből bántani, de még mindig akkor nem megy közel, mert tudja azt, hogy mi van benne. De az oroszlán ugye állat, szóval nem tud magán változtatni, viszont emberi testben tudunk változtatni a természetünkön, szóval ez a különleges dolog. És Prabhupád ezt végtelen helyen, végtelen magyarázatban említi ezt a dolgot, hogy emberi testben az az emberi életnek a kötelessége, a léleknek a kötelessége, hogy tudakozódjon az önvaló felől, tisztítsa a szívét és építse Krisnával örök kapcsolatát. Szóval ez az ügy, amiért itt vagyunk. És emberi testben tudunk változni. És sokszor nem könnyű változni, sőt, mondanám, hogy ez a legnehezebb dolog megváltozni, magunk mögött hagyni a feltételekhez kötött természetünket, de nem lehetetlen. És erre csak vágyni kell, ugye a vágy az, ami mozgat, mi csak parányi lelkek vagyunk, hajszál végének a 10 000 része, mi nem cselekszünk. Paramátmát cselekszik a karmánk alapján, akkor valamit jóvá hagy, valamit nem hagy jóvá, és akkor egy ilyen módon történnek a dolgok, de a lélek vágyik. És amikor a vágy elég erős, és Krisna azt látja, azt a szándékot, akkor segít változni. Szóval nekünk csak meg kell érteni ezt a lehetőséget, amit kaptunk a Krisna tudat formájában. Meg kell értenünk, hogy anyagi létezés az mit jelent, hogy itt férfiaknak, nőknek milyen természete van, és hogy az anyagi papírforma szerint akkor mondjuk milyen működési mechanizmusok vannak, vagy milyen eredményt lehet elérni az emberi életnek a végén. De hogyha valaki gyakorolja a Krisna tudatot, akkor a Krisna tudat gyakorlása kiemeli az embert a karmájából, kiemeli az embert a feltételekhez kötött helyzetéből, és lehetőséget ad egy lelki életre. És akkor az más elveken működik, mint egy materialista nézőpont, vagy egy szempont. Nem tudom, hogy most, mert most negyed van, most kell beszélnünk a tulajdonságról, ugye, amiről volt szó, a 30 közül. Hogy ilyenkor kell kérdezni, vagy ez a végén van a kérdés? Vagy hogy szokott lenni? Lehet, hogy hogyha valakinek van kérdése, vagy kiegészítése, akkor kérem Madhupati Prabhu.
Majd is lesz a nagyszerű lecké, két dolgot is lehet benne, az egyik egy nagyon rövid el, ugye, hogy itt, ha ezt a verset meg a értelmezést mondjuk kiraknak a honlapunkra, van a
kint van.
Tessék?
Kint van.
Jó. Természetesen az egy megfelelő magyarázat is kell, ami hiszen pontosan ezt kaptuk meg, és nagyon kitűnő magyarázat, hogy ha ez a kép nem tetszik, az azért nem tetszik, mert az nem tetszik az anyagi feltételekhez, a feltételekhez való kötöttség. Éppen ezért inspirál minket arra, hogy ez érzéseket róla elkedni, ez rálapul matacsik. Tehát, hogyha az ő személyiségét, aki ismeri őt, ismerte őt, megnézzük, akkor teljesen világosan látszik, hogy a bárgalatomban leírt természet tőlő, neki milyen hatalmas távolságot sikerült megtenni, és hogy ez mennyire nem a, hogy is mondjam, ez mennyire az anyagi testnek a tulajdonsága, és nem a személynek a tulajdonsága.
Köszönöm szépen. Még egy dolog eszembe jutott, hogy nyilván, ugye ezt Prabhupád is mondja a magyarázatban, hogy a férfi, vagy Isten, ő az eredeti irányító és élvező, ugye ő Purusa. És mindenki más, minden lélek, ő Prakriti, szóval az élvezett, az élvezetnek a tárgya. És csak így gondolkoztam, hogy pont milyen feltételekhez kötöttség az, amikor egy lélek megszületik az anyagi világban, úgyhogy igazából eredetileg neki női természete van, és még egy plusz befedettség az, hogy akkor még ráadásul férfinek is gondolja magát, nem? Hogy akkor az még egy csavar. Szóval ez először meg kell értenünk, hogy nem vagyunk purusák. És akkor utána még ezt a női természetünket is akkor meg kell tisztítani. Szóval. Zigi Prabhu, Abhirám Prabhu és Misik Prabhu.
Azt szeretném kérdezni, hogy hogyan találjuk meg az egyensúlyt ebben a tudatban? Mit mondtál, hogy hát valójában nem vagyunk azonosak ezzel a testünkkel, és nem lefogadjuk el a feltételhez kötött természetünket, csak úgy, de ugye mégis használnunk kell azt, amilyenek vagyunk is a szolgálatában, mert mondja Bhakti Vidyakura Maharadzs, hogy akkor tudjuk megtisztítani, ha ismerjük magunkat, milyen a természetünk, is ezt használjuk. Szóval hogyan, mi ebben az egyensúly?
Én, amennyire én tapasztaltam a saját életemben, az egyensúly az, ami működik. Szóval halljuk a lényeget, és halljuk a legmagasabb elvet, és látunk legtökéletesebb személyeket, mint példa, és nyilván nekünk az a cél, az az irány. De akkor nézni, hogy mi hol tartunk, és abból csinálni a maximumot mindig. Szóval nem, ezt Vajsasika Prabhu mondta nekem, hogy Bhaktivinoda Thakur mondja, hogy amikor valaki nem lép, amikor léphetne, vagy akkor lép, amikor még nem léphetne, akkor mind a kettő hiba. Szóval nekünk tudnunk kell az, hogy hol tartunk, és hogy mi a mi szintünk, és annak megfelelően kell gyakorolni a lelki életet. Hogyha nem lépünk akkor, amikor léphetnénk, akkor ez egy probléma, mert akkor nem lesz fejlődés, viszont túllépünk azon a szinten, és próbálunk mutatni magunkról egy képet, amik nem vagyunk, és egy olyan helyzetben próbáljuk gyakorolni a lelki életet, ami nem természetes a számunkra, akkor az csak nagyon, tehát az átmeneti lesz, és akkor az nem egy folyamatos fejlődés, hanem akkor az abban lesz egy törés. Aztán ez nem azt jelenti, hogy nem kell magunkat úgy nyomni. Szóval kell magunkat úgy tréningezni, meg kell, ugye ezt is Vajsasika Prabhu mondja, van egy ilyen levél, hogy mondjuk egy közösségben mindig jelen kell lenni ennek a fresh challenge hangulatnak, hogy ez a friss kihívás, hogy akkor igen, akkor tehát mindig egy ilyen élő, pesgő hangulatnak kell lenni. És ez nem csak közösségi szinten, ez egyénileg is ott van. Szóval nekünk is mindig úgy kell megélni a lelki életünket, hogy mindig legyenek az életünkben kihívások, vagy olyan dolgok, ami egyfajta következő lépés. Igen, akkor még életemben nem énekeltem kirtant, akkor nekem ez egy kihívás, de akkor igen, képzem magam, és akkor oké, akkor mikor fogok kirtant énekelni, vagy mikor fogok kimenni könyvet osztani, vagy mikor fogok szembenézni azzal, hogy egy büszke, érzéketlen ember vagyok, vagy mikor fogok. És akkor mindig így ilyen, tehát kell magunkat így képezni. De nem tettetni, meg nem megjátszani, mert az csak visszajárásul el. De ehhez meg kell magunkat ismerni. És ha nem ismerjük magunkat, akkor menjünk baktákhoz, mert ők megismernek bennünket. Szóval.
Köszönöm.
Abhirám Prabhu és Misik Prabhu. Ugye Prabhupád mondja ezt, hogy az asztrológia az nem egy rossz dolog, ez egy tudomány. Szóval az működik. És Prabhupád ezt egyszer mondta egy tanítványának, hogy esik az eső, hogyha van nálad esernyő. Ez az asztrológia körülbelül ennyi, hogyha látjuk azt, hogy mi van, akkor jó, hogyha van nálunk esernyő. Az esőt ugye nem tudjuk elkerülni, de akkor nem ázunk meg annyira. Szóval valamennyire hasznos. De ugye pont ez a lényeg, hogy a Hare Krishna mantra éneklés, ez egy olyan potenciális folyamat, ami tisztítja a karmát. És amikor valaki gyakorol lelki életet, akkor van, hogy teljesen más dolgok történnek. Nekem saját példa, hogy volt egy időszak, amikor én úgy erre úgy rá voltam úgy állva, és akkor negyedévenként akkor mentem a Katához, akkor néztük a horoszkópot, néztük a képletemet, és akkor születésnapomon mindig, akkor mi a következő év, és akkor mindig úgy. És volt egy időszak, amikor úgy nagyon-nagyon egyezett, és mostanában nem vagyok annyira rajta, mert egyre kevésbé. Tehát vannak dolgok, amik úgy vannak, de vannak dolgok, amik totál nem úgy vannak. És akkor egy szempontból nem árt, hogyha valaki erről úgy tudatos, mert azt fogja tudatba segíteni, hogy milyen hajlamaink vannak, milyen természetünk van, szóval önmagunkat segít jobban megismerni. De azok a jóslatok, hogy konkrétan mi fog velünk történni a jövőben, ez nem mindig pontos, mert Krisna alakítja. Szóval nekünk Krisna karmánk van, amikor gyakoroljuk a lelki életet, akkor nekünk nem az anyagi energia szabja meg. Szóval nem abban a kerékvágásban vagyunk, amiben lennénk, hogyha nem lenne a Krisna tudat. És amennyire tudom, ezt nekem Niranjan Maharaj is mondta, hogy ő se szokta annyira nézegetni, mert hogy így. Aztán ott van mondjuk később Bhartin Maharaj, asztrológus. Szóval. Később váltunk már egy, és ő nagyon érti, szóval tudom, hogy nagyon érti, de soha nem hozza föl, és soha nem csinál képleteket, meg minden. Egyszer mondta nekem Vasisika Prabhuról, hogy nem tudom, a Mars a negyedik, valamit mondott, és akkor, hogy tökéletes ilyen lelki vezető hely, tehát olyan helyzetben van, és akkor róla mondott így asztrológiai szempontból néhány gondolatot, de ennyit, tehát sose hallottam tőle, viszont tudom róla, hogy tényleg nagyon ért hozzá. És a másik dolog, amit te mondtál, az, hogy van ez a, hogyha valaki meg nagyon erre van ráállva, akkor meg az meg igazából az egyfajta korlátot jelent. Mert onnantól akkor neki az a keret van. És akkor nagyon nehéz neki bármi más beengedni az életébe, szóval ez egyfajta ilyen önbeteljesítő jóslatként is működhet, ez az asztrológia. És ilyet is látok néha, amikor bakták így nagyon-nagyon rajta vannak ezen. És akkor lehet, hogy tudna más történni Krisna egyéből, de nem hagyják, hogy megtörténjen, mert nekik meg volt mondva a képletükben, és ők ragaszkodnak hozzá. És akkor ilyen szempontból meg nem egészséges. Szóval meg kell találni ebbe is ugye a középutat. Nem árt, hogyha valaki ismeri, de hogyha más történik, akkor ne lepődjünk meg, mert Krisna az irányító, szóval akkor ő a mester. És tényleg, hogyha így ananyas sintajantó már mi egy zsanápari pászati, hogyha odaadással és szeretettel szolgáljuk őt, akkor megad mindent, amire szükségünk van, és megőrzi azt, amink van. Szóval nekünk nincs szükség másra, Krisnán kívül, ahhoz, hogy tökéletességre vigyük az életünket. Csak Krisnára van szükség. Minden más, hogyha segít bennünket, akkor elfogadjuk, de hogyha nem segít, vagy csak olyan semleges, akkor meg nem beszélgetjük vele az időnket. Okay. Misi Prabhu, utolsó kérdés. Miről beszéljek?
Ahogy gyakoroljuk a lelkét, szóval mit jelent gyakorolni?
Gyakorolni azt jelenti, hogy csapázol 16 kört, követed a 4 szabályt, itt vagy Mangalán, olvasod Prabhupádnak a könyveit, és minden mellett akkor folyamatosan vizsgálod magadat, és értékeled az életedet, hogy és fordulsz baktákhoz tanácsért, és kérdekeljük ezt, amennyire tudod. És hogyha ezeken a tevékenységeken keresztül kifejezed a vágyadat Krisnának arra, hogy te akarsz változni, akkor fogsz tudni változni. Oké, három percünk van, gyorsan beszéljünk erről a tulajdonságról. A tulajdonság pedig nem más, mint hogy különbséget tenni jó és rossz között. Ugye? Ez egy jó tulajdonság. Bhagavad Gita 18. fejezetében van egy ilyen vers, hogy az a megértés, amely nem tud különbséget tenni a vallás és a vallástalanság, valamint a végrehajtandó és az elkerülendő tettek között, az a szenvedély kötőjében van, ó Pritáfia. Szóval amikor valaki nem tud különbséget tenni a szenvedély, ennél alacsonyabb dolgokra most nem is beszélnék, de ugye nekünk a jóságra kell törekedni, mert mondjuk jóságban lehet gyakorolni lelki életet. És a jóság pedig azt jelenti, hogy tudunk különbséget tenni. De mi kell ahhoz, hogy tudjunk különbséget tenni? Az azt jelenti, hogy van tudásunk. És a tudás ez nem csak egyfajta szubjektív tudás, hogy akkor mi az én megélt valóságom, és mi az az a világ, ahogy én látom így a dolgokat, hanem mi az az objektív valóság, amit a Srimad Bhagavatam elénk tár. És ahhoz, hogy azt megértsük, azt az objektív valóságot, akkor még mindig kell gyakorolni a lelki életet. Hogy nagyon sokszor, mondjuk például a Mahábháratában nagyon sok olyan példa van, hogy akkor vitatkoznak. Valaki mond egy ilyen érvet, valaki mond egy olyan érvet, és akkor mindegyik megállja a helyét, ugye? Szóval itt mondjuk csak például a Bhagavad Gita, ugye Arjuna az elején kifogásokat keres, és akkor mondja, hogy megöljük a családot, akkor az nem lesz jó, így nem lesz jó, úgy nem lesz jó, ez nem lesz jó, az nem lesz jó, és igaza van. Mert igaza van. Ugye Judistira, amikor mondja, hogy nem akarok hazudni, igaza van. Mert a szatyam az egy elv, igazmondás. De még mindig, akkor van magasabb rendű elv. És nekünk kell ismerni mindig ezeknek a különböző elveknek a hierarchiáit és az összefüggéseit, a kapcsolatrendszerét. És ehhez, hogy ezt értsük, akkor nekünk szükségünk van lelki intelligenciára, ez csak úgy nem fog működni. Ez csak úgy nem fogjuk tudni összerakni, mert lehetetlen. Ugye pont Mohan Prabhu mondta egyszer leckén, hogy Amritánanda Mataji mondta a Bhaktin, hogy a szanszkrit az egy olyan nyelv, hogy akkor tudod lefordítani, hogyha tudod, hogy mi van odaírva. Mert ugye egybeírási kényszer van, szóval amíg nincs egy következő magánhangzó, addig úgy egybe van írva. És akkor attól függően, hogy máshogy van tagolva, akkor teljesen mást jelent. Ugye Rishikesh ez jelentheti, hogy ha máshogy van tagolva, az, hogy göndörhajú, vagy az, hogy az érzékek ura. És nem mindegy, hogy ki hogy fordítja, mert nem ugyanazt jelenti. És ahhoz, hogy nekünk legyen egyfajta intuíciónk, vagy megértésünk arról, hogy mi van odaírva, ahhoz nekünk kell a kapcsolat. Szóval a kapcsolaton keresztül fog, Krisnával a kapcsolaton keresztül fog megnyilvánulni az, hogy igazából mi a mögöttes tartalma és mi a valódi jelentése. És akkor ez a különbségtétel, ez ugye nagyon fontos, mert a lelki életünk szempontjából vannak kedvező és kedvezőtlen dolgok. Ugye Rupa Goszvámi beszél a tanítások nektárja második, harmadik versében arról, hogy mik azok, amik kedvezőek, és mik azok, amik nem kedvezőek. És ilyen szempontból akkor van jó és rossz. Szóval akkor vannak olyan dolgok, amik közelebb visznek minket Krisnához, és vannak, amik meg eltávolítanak tőlünk. És hogyha mi akarunk fejlődni a lelki életben, akkor nekünk tudnunk kell különbséget tenni. És tudnunk kell jó döntéseket hozni azon dolgok mentén, amik közelebb visznek minket az Úrhoz. Még van, hát nincs már, de még mondjuk szóljatok ti is hozzá, mert ugye ez egy olyan dolog, hogy mindenki hozzászólhat. Erről kinek mi jut eszébe? Különbség jó és rossz dolog között. Mataji?
Nekem csak az jutott eszembe, amit mondtál, hogy ahhoz, hogy ezt tudjuk gyakorolni, ahhoz tényleg lelkilátásmód kell, mert igazából amikor így, hát ez nekem ilyen saját tapasztalat, hogy amikor jöttem így Krisnához, hogy mennyire más gondoltam jónak és rossznak egy anyagi nézőpontból, mint amit most így már itt pár év után gondolok, szóval mondjuk. Meg ha csak vele gondolunk, hogy alapvetően a mai világban mik a jók, mik azok, amik értéket képviselnek, és igazából lelki szempontból mi az, ami valójában jó. Ez egy nagyon nagy a különbség, és hogy ezt kell tanulnunk, és kell tudásra szeretni, hogy ezeket más
kicsikai. Ez egyébként?
Nekem csak ezt jutott a Visopatisának a 11. verse.
Le van merülve ezzel a magam a mikrofon.
Ami azt hiszem, hogy a lényeg az, hogy egy baktának egyszerre kell járni a tudásra.
tudás és a tudatlanság útját. Ugye nem tudom pontosan, hogy van a vers, de hogy ezt mondja. És hogy ez nekem mindig egy ilyen nagyon jó ilyen megerősítés volt abban, hogy fontos, hogy egy bakta egyszerre, ugye, hogy gyakorolja a lelki életet, tapasztalja is az anyagi világnak a működését, tehát hogy ne zárkózzon el az anyagi világtól. Mert ebből az útból, hogy egyszerre halad ezen a két úton, tehát hogy itt az anyagi világ gyakorolja a lelki életet, ebből jön neki a tapasztalat, amiből fog tudni különbséget tenni az anyagi dolgok és a lelki dolgok természete között. Szóval csak ez a vers jutott eszembe.
Köszönöm szépen. Bonitek?
Ennek talán nem folytatása, inkább egy kiegészítése, hogy én legalábbis akkor tudom ezt megtenni, hogyha megszemélyesítem a sásztrát, ha elképzelem, hogy a lelki tanítómesterem, vagy egy fejlett lelki életet élő barátom abban a helyzetben, ahol éppen most nekem dönteni kell, mit mondana nekem, mit döntene a helyemben. Tehát nem, hogy ő mit döntene egy hasonló helyzetben, mert az más helyzetben van. Nekem mit tanácsolna, mit tanácsolt a múltban, amikor ilyet kérdést föltettem. És ez megszemélyesítés, azt hiszem, ez egy folytékes ima, hogy kedves lelki tanítómesterem, most emlékezzek arra az instrukciót, ami erre a helyzetre vonatkozik. Nekem így működik, hogy bekérem azt a személyt, akiben lelkileg bízom, akitől a lelki tudást, a lelki segítséget várom.
Igen, ez mindig egy jó meditáció, hogy úgy gondolkozni, hogy Srila Prabhupád és lelki tanítómesterünk ott áll mellettünk, és mindig nézi, hogy mit csinálunk. És akkor mindig föl lehet tenni a kérdést, hogy vajon ennek most örülne, vagy sem. Ugye? A Guru Maharaj itt állna mellettem, akkor amit éppen most csinálok, azzal elégedetlennel vagy sem. Szóval jó vagy rossz, és ehhez viszont kell akkor a kapcsolat, kell ismerni lelki tanítómesterünk. Szóval ezért nagyon fontos. Én nagyon szépen köszönöm. Gratulációimat Bhagavat Kapitányának. Srila Prabhupada ki.
Jaj.
Gaura Bhakta Vrinda ki.
Jaj.
Gurutam Prabhu ki.
Jaj.
Gaura Bhakta